Sziasztok! Szerintem egész jól belettem mutatva. Az én nevem Hamar Dávid, 3 gyerekes családapa vagyok, Szentendrén lakok. Eredeti szakmám szerint régész volnék, és 5 éves gimnazista, vagy egyetemistaként értem meg a Megdeszben. És aztán ott már is dőlt, hogy akkor a régészet az valószínűleg nem lesz egy hosszú távú kapcsolat. És most egy ideje, ugye az Agora gyülekezetnek vagyok a lelkésze, ami egy kis plántálás a belvárosban, amiről azt kell tudni, hogy az a frusztráció tapad hozzá, hogy 8 éve kezdtük el, és fele akkora, mint a Robiéknak a sarok közt gyülekezete. Úgyhogy a Robi az mindig megyek, hogy ő mit tud, lehet, hogy egyszerűen csak reformátussá kéne válni, vagy lehet, hogy a gyerekeket kéne megkeresztelni. Mindenesetre a lényeg az az, hogy mi egy kisebb gyülekezet vagyunk, mint a sarokkő, de nagyon hasonlóak vagyunk lelkületben a Robiékhoz. Aki ismeri a Robiék gyülekezetét, ez az a közösség, ahonnan sokan vannak itt, illetve az alapítók, akik ezt a délutáni alkalmat alapították, azok közül sokan vannak abban a közösségben. Szóval talán ennyi információ elég rólam. Egy imával kezdem, jó, az elején, és utána belevágunk. Istenem, köszönöm neked ezt a napot, köszönöm azt, hogy itt vagy velem. Segíts jelen lenni, és segíts mindazt, ami benne van, megfogalmazni, átadni. Uram, szeretnénk tőled tanulni, szeretnénk növekedni. És azt szeretnénk, hogy formálj. Amen. Nem olyan rég történt velem, pár nappal ezelőtt, hogy a gyerekemet reggelente fölrakom a buszra, és ő azzal elmegy az iskolába. És mikor megérkezett a busz, ez minden reggel ugyanaz a rutin, szóval ezt elég sokszor csináljuk, nem csak a gyermekem szállt föl, hanem egy ilyen középkorú figura, aki neki ment a buszsofőrnek. Elkezdett vele nagyon orderánén beszélni, most az iskola kezdés előtt van, tehát 7:30-8:00 beszélünk, iszonyatosan korán van. Az ember, fel se tudtunk ocsúdni, hogy miért van az, hogy valaki itt van, és rögtön ilyen bunkó. És ez nem egy átlagos, vagy nem egy rendkívüli történet Magyarországon, hogy valaki olyan hangot üt meg, hogy megáll az emberekben az ütő. És az volt az izgalmasabb, vagy érdekesebben, hogy ez úgy történt, hogy még nyitva volt a buszajtó. Fölszállt a gyermekem, majd fölszállt az úriember, és hallom, hogy kb. Tehát ilyen őre megy a buszsofőrrel. A buszsofőr azt se tudja, hogy ezt hogy reagálja le, hogy adja már ide a jegyet. Nem igaz, hogy nem tudja már ide a jegyet, hogy az ember ezt megáll, és az egész türelmetlenség annyira érthetetlen volt. Két dolgot figyeltem meg, ami azonnal feltűnt nekem a buszsofőr reakciójából. Az egyik az, amit mi is sokszor látunk mások szemében, hogy ez a buszsofőr láthatóan váratlanul érte ez a dolog. Lefagyott. Ott volt a szemében az, hogy rosszul esett neki. Tehát ő most reggel fölkelt, már lassan 3 órája dolgozik, bejön egy ember, és semmi értelme nincs, neki esik. Tehát látszik egy ember arcán a leforrázottság, azt, hogy ott azonnal elromlott a kedve. A másik, ami érdekes volt, hogy a buszsofőr kereste a szemkontaktust velem, és majd azt mondta nekem, hogy ez nem normális ez az ember. És így nézett rám, és én ott álltam ugye kint, és próbáltam valahogy lereagálni, hogy tényleg nem normális. És ez egy teljesen átlagos reakció volt. Ott volt egy szituáció, és rengeteget láttunk már ilyet. És elmondom, hogy miért volt izgalmas. Az egyik az, hogy egyértelmű volt, hogy a konfliktus személyes volt. Tehát a buszsofőr okvetetlenkedő utassal találkozott, köszönöm, ezt a szót mostantól többet nem próbálom meg kimondani. Egy bunkó utassal találkozott, és rendkívül személyesre sikerült ez neki. A másik az, hogy egy ilyen konfliktusban látszott, hogy a buszsofőr nem tudja kezelni a konfliktust. Tehát nincsen megoldás kulcsa arra, hogy mit csináljon ezzel. És a harmadik, ami érdekes volt, hogy megerősítést keresett máshol. Ezek izgalmas dolgok. Mert ha belegondoltok, itt érthetetlen a bizonytalanság. Érthetetlen, hogy a buszsofőr miért keres máshonnan megerősítést. Miért nem tudja kezelni a konfliktust, mikor ez fekete-fehér, hogy ki a hunyó. Látszik, hogy ebben a szituációban ki viselkedik hülyén, és ki nem. Ki az, akinek el kéne gondolkodni azon, hogy talán bal lábbal kelt föl, és nem jó fej, és ki az, akinél teljesen ott van az igazság. A buszsofőr ártatlan volt ebben a szituációban. Engem mindig zavart, hogy magam is ugyanilyen helyzetekbe kerülök, és én is ugyanígy viselkedek. Hogy alapvetően, ha hátra lépnék, és ha később ránézek a szituációra, akkor világos, hogy ki volt a bunkó, ki volt a igazságtalan. Én mégis a helyzetben csak azt érzem, hogy le vagyok forrázva, és bénult vagyok. Nem tudom lereagálni a szituációt. Az az érdekes, hogy én ilyen szituációt láttam a saját szememmel, hogy Angliában hogyan kezelnek le. Tehát Angliában körülbelül úgy nézett volna ki egy ilyen helyzet a buszsofőrrel, hogy ránézett volna a buszsofőr, és azt mondja, hogy what's wrong with you, sir? Please take your ticket and have a seat. Tehát egyértelműen azt mondta, hogy ne haragudjon, uram, nem tudom, önnek most mi a baja. Fogja meg, kérem a jegyét, és foglaljon helyet. És ez első dolog, amit az angoloknál láttam, hogy nem válik személyes ügyi ez a dolog. A buszsofőr élete, saját önértékelése, az egész gondolata, hogy ő milyen, semmi köze nincs annak ehhez az emberhez. Ő ellát egy szolgálatot, itt meg van valaki, aki ezt a dolgot nem kezeli jól, az ő dolga megoldani. A második az az, hogy ezt a buszsofőr nagyon jól tudja, és az összes utas tudja, hogy itt most ki az abnormális. Ki az, aki nem úgy viselkedik, ahogy kéne, és ez ott van a levegőben. A buszvezető nem is kér erkölcsi támogatást senkitől. Hát felnőtt ember, majd megoldja. Hát, és senki nem áll föl, hogy majd én most segyek, és a buszsofőrnek adok egy kis erkölcsi támogatást, hogy hát hallatlan, hogy ilyen emberek vannak, mert a buszsofőr nem kér ilyet. Azért ez a szakmája, azért dolgozik itt, azért kapja a fizetését, hogy az ilyen helyzeteket megoldja. Úgyhogy rögtön érezni, hogy van kontroll. Ez a helyzet kontrollálva van, és látszik azt, hogy megoldás irányába van tolva. Tehát úgy utazol egy angol buszon, hogy nem is érzed azt, hogy neked ebbe bele kéne szállni. Nem érzed megszólítva magadat. Nem, hogy a buszsofőr néz rád, és megszólít, és invitál a szituációban, hanem te úgy érzed, hogy azt ők majd ott megoldják. Iszonyú jó biztonságérzetet ad az embernek. Le van osztva ki, miért felelős. És utasként, mivel nincs dolgom, nem szólok bele úgy, ahogy itt Magyarországon van, hogy egy utas a busz legvégéig azt érzi, hogy fú, ez egy most egy kínos szituáció. És mindenki húzza be a fülét, farkát, és mindenki lereagálja magában ezt a helyzetet. És van a kedvenc lereagálásom, hőbörgés. Vannak ilyen emberek, dugoljanak meg az emberek. És az az izgalmas, hogy ez egy magyarnál azért jön ki, mert hát érzi, hogy meg van hívva. Nekem ebbe bele kell állnom. A buszsofőr sem kontrollálja, valaminek lennie kell, és a hőbörgés az megoldás, de nem megoldás. Ha visszalépünk most hátra, akkor gondoljátok meg, hogy mennyire nem megoldás megjegyzéseket tenni egy ilyen helyzetbe. Mi közünk ehhez a dologhoz? Már amikor rám nézett a buszsofőr, már akkor az volt bennem az a zavar, amit minden magyar érez, hogy na most erre mit reagáljak? Ha úgy reagálok, hogy mi közöm hozzá, akkor ez bántó ennek az emberek. Még én is rúgtam egyet belé. Ha viszont meg úgy reagálok, hogy akkor azért érzem magamat hülyén, mert mi közöm a szituációhoz. Én velem az az ember nem került konfliktusba. És igazából miért vagyok én ebbe belehívva? Teljes normazavar van. Ezt hívják Magyarországon normazavarnak, és a normazavar iszonyú kényelmetlen szituáció. Itt tetten érhető a szégyen. Ugyanis az az érdekes, hogy az, hogy ő szemkontaktust keres, az, hogy egy buszsofőr egy ilyen helyzetben rosszul érzi magát, személyes ügyé válik neki az egész, és egy másik ember megerősítésére vár, az azt mutatja, hogy ő egyáltalán nem tudja, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen ebben a szituációban, hanem neki az a fontos, hogy másik emberek mit gondolnak, hogy mi a jó és mi a helytelen. Mert a szégyen rögtön arra kíváncsi, hogy mások mit gondolnak rólunk. Nem arra, hogy vajon úgy általában az univerzumban igazam volt-e, vagy nem. Szóval az ilyen konfliktus helyzetek, mikor adódnak Magyarországon, mikor ilyen hiba vagy kudarc történik a mindennapokban, akkor elkezdődik Magyarországon a hívek gyűjtése. Mondok egy másik példát. Bemegyünk a postára, és ott van az egyik oldalon a 100 céges levelet feladó bűnös. Meg ott van a másikon a keserű kisnyugdíjas néni, aki fiszeg, megfordul és elmondja, hogy ez hallatlan. Tehát van a bűnös, és rögtön van a másik oldal, a rögtön ítélő bíróság, aki megfordul és híveket gyűjt. Te is, elképesztő, hogy embereknek is 100 levéle beállnak a sorba, hogy ilyen van, és hogy miért nem tud a posta, és te erre mit tudsz csinálni? Ki az, akinek van erre egy megoldó kulcsa, ami udvarias, rendesen lekezeli a helyzetet, és egyben helyre rakja a nénit is, meg nem megy bele a játékba. Nincsen ilyenünk, hanem rögtön belemegyünk ebbe az egészbe. Úgyhogy általában bólogatsz zavartan, és megerősített, hogy igen, a posta tehet valamit. Tehát kimondtad te is az ítéletet. Tehát van egy bűnös, de van még egy, a posta. Hát igazából ők se tesznek ezzel semmit 100 éve. És már össze is állt a rögtönítérő bíróság, ahol kimondtuk, hogy 100 levelet föladni, és egy postának ezzel nem csinálni semmit, az bűn. És itt vannak vétkesek. És ez egészben az is benne van, hogy mert Magyarországon nincs kimondva, nincs közösen általánosan elfogadott, nagyon szilárd meggyőződésünk arról, amit normának hívnak, hogy 100 levelet feladni Magyarországon egy postán nem bűn. Míg Angliában ezt láttam, és ugye ez egy összehasonlító kulturális elemzés, a két típusú kultúra között, az egyiket bűntudatalapulónak, a másikat meg szégyen alapúnak hívják, hogy Angliában más logika alapján működik a kultúra, és a sorbanállás logikája az, hogy aki előrébb van, annak van több joga. Aki hátrább van, annak meg joga van várakozni. Ezért általában az angoloknál birkább és türelmesebb várakozó embereket, sorban álló embereket még nem láttam, de nem is idegeskednek. Miért? Mert ha majd én sorra kerülök, az a jog, hogy én annyit állok ott is velem, annyit foglalkoznak, amennyit én szeretném, engem is megillet majd. Ez olyan egyszerű, kristálytiszta, és az az egészben a legfontosabb, hogyha valaki megfordulna és azt mondaná, hogy de nem, akkor erre azt mondaná, hogy de igen, 60 millióan vagyunk, akik tudjuk, hogy ez így van. Magyarországon megfordul a néni, és nem azért nem mondasz semmit, mert nincs egy véleményed, hanem azért, mert mit is tudjuk mi, hogy mit kell erre a helyzetről gondolni. Ezt hívják normazavarnak, ez az, amikor igazából egy szituációban nincs kimondott standard, hogy kell viselkedni. Iszonyú kényelmetlen, de mindjárt el fogom mondani, hogy ez nem véletlenül van így a magyar kultúrában, hanem ez a magyar kultúrának a logikája. És azért érdekes volt az a harmadik dolog, még hagyd menjek vissza ez a nénihez. Tehát az is nagyon fontos volt, hogy az egész ügy, hogy a néni cisszeg, és most bocsánat, ha nénikről beszélek, lehetne ez bárki, tehát ez egy magyar ember, néni cisszeg és a 100 levelet föladó a bűnös, az egészben az a legizgalmasabb, hogy ez egy igazán értelmetlen konfliktus. Mert még csak nem is beszélgetnek, még nincs is közöttük kapcsolat. Tehát egy olyan konfliktus helyzetet építöttünk föl egy ilyen szituációban, aminek azért sincs megoldása, mert a konfliktus is teljesen mondva csinál. Igazából a frusztráció jön ki. És csak arra jó, hogy a konfliktus, amit belül ér az a néni, arra megszülessen a büntetés. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak az van benne a szituációban, hogy ítélet, hogy rögtönítélő bíróság, és kimondjuk, hogy ki tehet arról, ami nekem engem most frusztrál, hanem a büntetés is benne van, mert a cisztegés és a megjegyzések megtétele az elég hangos ahhoz, hogy megalázza azt, aki elől van. Tehát az fontos, hogy a büntetést is ki kell mérni, és az a megalázás, az a megszégyenítés. Helytelenül cselekedett valaki? Meg kell szégyeníteni, és helyreáll a világrendje. Az egészre akkor jöttem rá, hogy én is így működöm, amikor kinnéltem Angliába egy évet. Ez elég távolság ahhoz, hogy az ember, mint a hal, elhagyja a saját kultúráját, és rá tud nézni kívülről. És Angliában volt egy szituáció, amit kinnéltünk. Egy nő lelépett a 4-es-6-os villamos elé a szénatéren. Még az utolsó pillanatban visszahúzták, és nem ütött el a villamos, mire lelépett a villamosvezető, kijött, és pofán csapta a nőt, aki elterült a sineken. Persze országos balhé lett belőle, és szétrobbant az internet, mindenkinek megvolt a véleménye, mert 10 millió szakértő országa vagyunk, és hát én olvastam a kommenteket, és hát egyszerű volt a képlet Angliából nézve. Tehát nem ütünk pofán egy terhes nőt. Kiderült, hogy terhes volt a nő. Kiderült, hogy angol volt a nő. És én azon kezdtem gondolkodni, hogy hát világos, hát nyilvánvalóan nincs olyan ember, aki ezt ne látná. Terhes nőt, külföldi nőt, ugye egyáltalán nőt nem ütünk arcon, nincsen erre magyarázat, nincsen erre mentség. De az internet nem ilyen volt. Pro és kontra ment az ütés-kapás, hogy először is halljon meg a villamosvezető, az ilyet meg kell ölni, föl kell, keresztre kell feszíteni, a le kell nyúzni róla a bőrt, kerékbe kell törni, tehát ment az teljes gyalázással annak az egésznek. De aztán jöttek a hangok, hogy de az a nő is tehet róla, mit kóvályogott az én áll a lépcsőnél, és éreztük azt, hogy ja, megint lenne a norma zavar. Tehát, hogy nincs egy egyszerű világos standard, hogy egy nőt, terhes nőt nem ürtünk arcon. Tehát hogy ez a világ legegyszerűbb dolga lenne ezt elfogadni, mint igazság. És az igazi szíven ütős rész az akkor jött, amikor kirúgták a villamosvezetőt. Amikor a BKK azt mondta, hogy a villamosvezető elveszti az állását, akkor viszont egyértelműen átment a magyar internet a villamosvezető oldalára. Hogy ez nem lehet, ez túl nagy büntetés, hát ilyen szemétséget, ő csak stresszes volt, és levezette a stresszt, és különben is mit keres itt ez a büdös brit, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És akkor vettem észre, hogy keresztények ugyanezt csinálják. Tehát itt nincs különbség, hogy valami nagyon nincs rendben a fejekben. A villamosvezető méltósága az kérdés fölött áll. Ő egy ember, aki hibázott. Az, hogy elvigye a következményeket a tetér, az pedig megint csak kérdés fölött áll. El kell veszítse az állását. Magyarországon pedig azt láttam, hogy a villamosvezető méltósága a földbe van döngölve. Majd utána a tetején ne vigye el a büntetést. És akkor látszott tök kristálytisztán, hogy azért, mert a tetteiért a büntetés, hogy méltóságában meggyalázzuk. Az a büntetés. Már megkapta a büntetést. Az internet már kimondta az ítéletet. Elmondtuk, anyáztuk mindent, most nehogy már akkor utána még valamit kapjon, mert a világrendje helyreállt. Ez a magyar logika. Meg kell szégyeníteni a másikat, és akkor minden megtörtént. És ez azért nagyon izgalmas, mert emiatt van az, hogy a buci beleszáll, érted, a rendőrautóba beszívva, és utána megkapja a gyalázkodást, és akkor már nehogy már börtönbe menjen. Tehát, hogy nem akarjuk berotni a börtönbe az embereket, mi szépen kiosztjuk majd a büntetést. Ez a magyar kultúra, és az a rossz ezekben a szituációkban, hogy minket sem hagy érintetlenül. Az a baj, hogy a tehetetlenség érzetet, a szégyen magunk is megérjük ebben a kultúrában. És az a legrosszabb, hogyha azt érezzük, hogy valamit tehetünk, akkor az maximum az, hogy beállunk a sorba. Mi is gyalázunk, hőbörgünk, odaszólunk. Vagy fülünkfalkunkat behúzzuk, és próbálunk menekülni a szituációból. Nem sok más kiutat találtunk még ebből a helyzetből. És ez az abszolút zavar van bennünk, hogy mit lehet ilyenkor tenni. És ez azért érdekes, mert hogy ha visszalépsz, hátralépsz, akkor egyértelmű. Ha a buszsofőr ne vonjon engem be, oldja meg egyedül. És magabiztosan, mert igaza van. A postán a néni hallgasson el, nincs semmi baj 100 levél föladásával. A villamosvezető pedig ember, kapjon tiszteletet, a munkáját pedig veszítse el. Pont. Mégis, amikor benne vagyunk, akkor nem így van. Tehát magunk nem is így éljük meg. Mi is azt éljük meg, hogy zavar van, nem tudom is, és vitatkozunk emberekkel, és ez most csak néhány ilyen nagyobb szituáció, de a saját életetekben el tudnátok mondani rengeteget a munkahelyen, hogy őt miért rúgták ki, hogy a főnök miért így beszélt vele, és a véleményt, nem tudunk sarokpontokat találni, hogy a véleményünk hogy menjen. És ez a lényeg, mert hogy arra vagy tanítva, hogy ne menjen. Tehát az a lényeg, hogy arra vagy kondicionálva, hogy ne legyenek ilyen sarokpontjaid. Ez a magyar kultúra egyik öröksége, ez egy logika. Ez nem egy illogikus, nem így esett, így puffant, hanem ez így működik. És ezt leírja a tudomány. Tehát van egy tudományos vizsgálat, ami leírja azt, amikor egy kultúra így működik, meg amikor egy kultúra úgy működik, mint amit az angoloknál most elmondtam. És az a baj, hogy a kultúránk nekünk olyan, mint a víz, tehát a logikája belénk kivódik. Tehát nagyon nehéz ezt nem... ebből szabadulni. Nagyon nehéz hátralépni. Tehát elmegy az ember külföldre, egy ideig ott él, akkor rá tud erre csodálkozni. De ha benne vagy, akkor neked ez a levegő. Szóval, amit a kutatók megvizsgáltak, és ennek már 60-as évek óta vannak, erről vannak cikkek, az az, hogy vannak szégyen alapú kultúrák, és vannak bűntudat alapú kultúrák. Adott egy probléma a kultúrában, adott egy probléma az emberek között, vagy egy bűn történik, vagy egy kudarc történik, valaki hibázik, akkor azt a társadalom, a körülötte lévő emberek lereagálják. És azt, ahogy ezt kezeli a társadalom, aközben megjelennek az emberekben különböző gondolatok, és valamit elkezdenek csinálni, különböző tettek. És amik gondolatok és tettek megjelennek egy ilyen szituáció közepette, azt kulturális modellnek hívják. Ennyi volt az összfejtágítás. Tehát a kulturális modell csak leírja, hogy amikor történik egy probléma, mit gondolunk és mit cselekszünk. Mi az a reakció, ami jön a társas együttélésben, zsigerből. És így mondták azt, hogy vannak olyan társadalmak, amelyeknek a kutatás modellje az bűntudat alapú, és a másiknak szégyen alapú. És az attól függ, hogy mire vetítjük ki a probléma a kudarc gyökerét. Valami olyanra, ami ma van és holnap már meg lehet változtatni, vagy olyanra, ami állandó. És ez így most nem érthető, de elmondom példában. Elmegy John a munkahelyére, és valamit nagyon elront. És akkor azt mondja, így fölkiált, hogy basszus, ezt most nagyon elcsesztem. És azon gondolkodik, hogy tegnap este is már megint nagyon sokáig fönn volt, előbb le kellett volna feküdni, ezt a levelet úgy küldtem el, hogy ezt nem szólt volna most megnyomni a küldőgombot. Már hívja is a főnök, hogy menjen be. És azt mondja a főnök, hogy figyelj, hát ez így nem lett jó. Ez a levél, ez nagyon gáz. Te nagyon jó munkaerő vagy, de ha nem törődsz magaddal, ennek semmi hasznát nem veszük. Ennek te sem veszed semmi hasznát. A tehetségedet teljesen elpocsékolod, és kénytelen leszek téged kirúgni. Ezért azt tanácsolom, hogy feküdj le minden nap időben. Ne legyél ennyit ki. Már elmúlt a szingli idő, elmúltak azok az évek, le kell feküdnöd, dolgozó ember vagy, nem vagy diák. És aludd ki magad, és akkor ezek, hidd, ezek menni fognak. Megvan benned erre a képesség. Ha nem tudsz korán fölkelni, akkor csináljuk másképp. Akkor csináljuk azt, hogy te olyan vagy, aki éjszakai bagoly vagy, akkor gyere be 10-re dolgozni, és maradj itt későbbig. Csak legyen valami megoldás. Te bemész a munkahelyedre, elrontod ugyanazt a levelet. És az első, amit mondasz, hogy basszus, mekkora egy hülye vagyok. Te péna vagyok. Aztán utána elkezdesz szitkozni, hogy mindig ez van, mindig ez történik velem. A rohadt, mindig ez történik velem. És csapkodsz. A főnök behív, és annyit mond, hogy még ennyit se lehet rád bízni, csezd meg. Még ennyit se lehet rád bízni. Vagy a magyarok főnökeinek ugye a gyöngye az, hogy nem mond semmit. Csak érzed, hogy feszült. És akkor oda mész, hogy miért válaszol ingerülten, hogy van valami baj, nincs semmi baj, csak elegem van, hogy mindent nekem kell megcsinálni. És vedd ki a sorok közül, hogy miattad többet kell dolgozni, és hogy menj a francba. Az elsőben mi a probléma gyökere? Mit mondott a főnök, mit mondott ő? Mind a ketten arra gondoltak, hogy nem aludtam ki magamat. Erre ez egy olyan gyökér, amit holnap majd jobban csinálsz. A másodiknál mi a probléma gyökere? Az egyetlen üzenet kapta, hogy te vagy a probléma, barátom. Hát hülye vagy, barom vagy, nem tudod csinálni. És mi lesz majd, kialszod magad, akkor mi lesz? Holnap ki fog fölkelni? Te fogsz fölkelni. Ugyanúgy te maradsz. Vagyis nem, ezen nem tudsz változtatni. Te maradsz. Az elsőnél nem vagy tehetetlen. Most bénáztál, tanulsz belőle, még kaptál is segítséget. A másodiknál tehetetlenek érzed magad. Már rögtön érzed a tehetetlenséget, mert már eleve úgy gondolsz, hogy te neked semmi lehetőséged nincs a javításra, és fölkiáltasz, hogy mindig ez történik velem. Milyen hülye mondat? Biztos, hogy nem mindig. Biztos. De te mégis ezt érzed, a tehetetlenséget, hogy nem tudsz javítani ezen. Mindig ez van. A főnök elmondja Johnnak, hogy mi a standard. Hogy figyelj, egy jó levelet kellett volna írni, kialvadt fejjel. Nem érted el? Ez a levél rossz lett. De azt is elmondja, hogy hogy ütheted meg a standardet. Figyelj, feküdj le, aludj többet, és jó lesz ez a levél. A másik csak azt mondta el, hogy nem ütötted meg a standardet. Béna vagy, nem ütötted meg. És hogy kell megcsinálni legközelebb? Még ennyit se tudsz megtenni. És akkor te azt mondod, hogy mennyit? Tehát, hogy nem tudok egy jó levelet megírni, vagy nem tudok mindig tökéletesen működni, vagy mi az a, nincs idő, nincs mennyiségi határozó, az a lényeg, hogy nem akarom neked elmondani, hogy hogyan ütheted meg a standardet, mert nem tartom feladatomnak, hogy felnőttet faragjak belőled, vagy segítsek felnőni, csak azt, hogy megalázzalak, csak azt akartam elmondani, hogy béna vagy. Azt mondja, hol van a folytatás? Ja igen, ennek következtében, itt a folytatás. Ennek következtében ugye azt arra jutottak a kutatók, hogy az olyan kultúrákban, és az olyan társadalmakban, ahol az embereknél ez a fajta kapcsolódás történik meg, ahol a probléma gyökere te leszel, és mindig téged fognak megtenni, ezekben az emberek nagyon sok haragot élnek meg, elfolytott haragot élnek meg. Nagyon sokszor elindulnak abba az irányba, hogy elkezdenek hárítani. Hogy inkább nem, fülem farkam behúzom, és kevesebbet vállalok, az a biztos. Abból nem lesz baj. És a harmadik, hogy kivonják magukat, elkezdik kivonni magukat a társadalomból. Lehetőleg visszahúzódnak. És ugye ezt most így leírta a tudomány. A magyar kultúra vajon melyik a kettő közül? A másodiknál, ugye már összehasonlítsuk valamivel, a bűntudat alapú kultúránál az emberek azt érzik, hogy nem értem el a standardet, majd elérem holnap. Ösztönözve érzik magukat. A standard belül lesz. Azt érzik, hogy valamit nem értem el, nem, pedig szerettem volna jól csinálni, majd holnap jobban csinálom, mert én szeretném jobban csinálni. És egyértelműen azt érzik, hogy van valami, amit tehetek ezért a dologért. A magyar kultúra nekem úgy tűnik, hogy sokkal inkább az első, bár kutatás nincs mérés, hogy ez egy szégyenapú kultúra lenne, de úgy működik, mint amit a tudósok, vagy a kultúrás pszichológusok, szociológusok leírnak egy szégyenalapú kultúráról, amik alapvetően egyébként inkább a távol-keleti, indiai, kínai, japán kultúrákat jellemző kulturális modell. Szóval furi, hogy miért van az, hogy a magyar kultúra jobban hasonlít a kelethez, mint a nyugathoz. És vannak kutatások egyébként viszont már arról, hogy mondjuk egy magyar kultúra hol helyezkedik el a gondolkodásában, a mentalitásában, és döbbenetes dolgok jöttek ki, hogy például a magyar kultúra, nem tudom, tudjátok-e, de sokkal közelebb áll az ortodox, orosz, román, távol-keleti gondolkodáshoz, mint mondjuk az osztrákhoz, sokkal jobban lemaradva, mint mondjuk a szlovák, a lengyel vagy a horvát. Tehát ők közelebb állnak ez. Erről már van statisztika, hogy a magyar gondolkodás keleti. És az a legrosszabb az ilyen kultúrában, hogy megtanítja az embereket szégyelni magukat. Titeket megtanítottak arra, hogy szégyel magad. Megtanítottak szégyenkezni. A kultúránk belénk verte. Én ott ülök egy boltban, vagy ott ülök egy kávéháznál, és azt mondja a feleségem, hogy nem ilyen pohárba szeretném inni a láttét, hanem nem kérném meg a pincért, hogy hozzon egy másikat. És érzem azt, hogy ne csináld már, asszony. Nem, így meg abba, jó az a pohár. Nem akarok konfliktust, nem akarok megalázni, nem akarok vele ilyen interakcióba kerülni. És valamelyikőtök lehet, hogy jobban bírja ezt. De én nem azért az érzésem, hogy nem küldök vissza valamit, inkább megeszem. Mert hogy nem jó meg minden, de nem fogom megalázni ezt az embert. Olyan rossz érzés, hogy érzem azt, hogy odajön. Vagy a legrosszabb, hogy nem fogom tudni megalázni, mert ő lesz olyan, hogy na, itt van az a okvetettetlenkedő, vendég, akiből elegünk van, és már attól félek, hogy egy ilyen magyar ember majd beleköp a következő kajába, mert ugye engem te ne túráztassál. És hogy egyszerűen azt mondom, hogy jobb a békesség, megesszük ezt a húst, bár nem sült meg. Amikor ott van a bolt, hogy úgy érzem, hogy ha jövök ki a boltban, és odalép elém a biztonsági őr, akkor ekkora kell, hogy legyen a gyomrom. Így összemegy a gyomrom, és azon gondolkodom, hogy tudnám bizonyítani, hogy nem loptam semmit. Már úgy megyek a boltba, szerintem elég sok magyar csinál ezt, hogy még a kezem is látszódjon folyamatosan, hogy a kamerákban véletlenül meg ne vádoljanak. Meg ne vádoljanak. Elmondom, mit csinál egy amerikai. Én elmentem Jody Bácsszal, aki itt élő magyar, itt élő magyar, de aki amerikai szülőktől született, és egyszerűen ilyen kettős kultúrában él, de a családja miatt elég erős amerikai beütést kapott. Folyékonyan beszél magyarul, bevásárolunk az evangéliumi fórumra, tele van a kosár, toljuk kifele, és akkor oda jön a biztonsági őr, hogy ne haragudjon, szeretném megnézni a blokkot. És akkor ránéz, tudod, én megállok, teljesen lefagytam, hát itt van a titkos rendőrség, biztos, hogy talál valamit, mert ekkora kupacban valamit biztos, hogy elrontottunk, és nekem most egy hosszú bizonyítási procedúrán kell keresztül menni, hogy tiszta vagyok. Erre ránéz a Jody, és azt mondja, hogy jó, de nekünk dolgunk van, úgyhogy kérem, jöjjön velünk. És tolta tovább, ezért tessék megnézni. Biztonsági őr a fellépésre nem tudott mit csinálni, köpni elé, mert ő is ezt várta, és utána elkezdett ő is sétálni mellettünk, de már igazából már megnyertük az ügyet. És mondom a Jodynak, hogy imádok veled vásárolni, tehát hogy ezeket tanuljam. Mondom, miért, mi van ilyenkor benned? Hát hogy mi van bennem? Hát ő azért van itt, hogy az olyan normális embereket, mint én, szolgálja, megóvja a tolvajoktól, a boltot fenntartsa, nekem semmi félnivalom van, mert én tiszta vagyok. Viszont ha valamit szeretne, akkor csak jöjjön és szolgáljon, mert nekem dolgom van. Őt ezért fizetik. Én pedig ugye úgy gondolkodom, hogy én alapból bűnös pozícióban állok ebben a szituációban. Akkor ott van az iroda, bemegyünk a hivatalba. Milyen papírt kell vinni, hogy kell vinni, mit kell csinálni. Ugye minden kirendeltségben, minden ablakban azt, hogy kell viselkedni. Milyen papírra van szükség. Mennyi időnbe kerül ez a procedúra, azt az ember fogja eldönteni, aki ott van. Sosem hiszem el, hogy van egy központilag elfogadott, standard, szabályzat, hogy ezek a papírok kellenek, ezt csináld végig, ennyi percbe fog kerülni, mert még soha nem ezt tapasztaltam. Nincs két egyforma kirendeltség, és mindegyikben máshogy viselkednek velem, és mindenütt más a standard. És az a durva, hogy attól még, hogy van egy szabályzat, attól még magyarok ülnek bent, és a szabályzat, meg az egész hivatali rendszer ilyen képlékeny. És mi a képlékenységtől megőrülünk, mert tegnap azt mondta, hogy ez a papír kell, ma nem ő ül ott, és már nem elég az a papír. És nem tudjuk ezeket a dolgokat még megbeszélni sem, hanem ott van az a nő, és még kérdőre se vonható, hogy ne haragudjon. Tegnap kaptam egy lapot, arra rá van írva ez, ezeket kell behoznom, alá van pecsételve, hogy ez kell a kormányablakba, miről beszélünk? Nincs standard, sose kapsz ilyen papírt, sose mondják meg, hogy mi kell, és ő azt mondja, hogy nem tudja, hogy tegnap neked mit mondtak, de ez kell. És az a gyomorgörcs, az a tehetetlenség. És ott van például a bérlet. Tehát nekem lehet 10 darab bérlet is a zsebemben, ha felszáll a BKV-sofőr, összeugrik a gyomrom, vagy a BKV-ellenőr, összeugrik a gyomrom. Meg kell néznem, hogy biztos megvan-e, mert ha nincs, akkor blicceltem, az iszonyú szégyen. Pedig igazából, ha nincs, akkor az történt, hogy nincs. Ennyi történt. És a kedvencem az, amikor a sorba állsz, és te kerülsz sorra. És nincs nálad pénztárca. Tudod, tele van a kosarad. Tehát az első dolog, amit kapsz, az egy ilyen ciszegő, ilyen hullám. És mindenki ki van. És látod azt a csapkodós izét, hogy jó, akkor tegyük ide le, izé, és érzed, hogy szitu van, és a helyzet fokozódik, és borzasztó hibát követtél el. Angliában ott hagytam egyszer a pénztárcámat, és tudod, így vártam az ütést. És nem jött az ütés, hanem mosolyogva mondták, hogy semmi baj, sőt, mondta, hogy neki is úgy volt, pont egy hete, hogy otthon hagyta, tegyem csak oda le, jöjjek vissza, majd akkor megveszem. És az egész olyan természetes volt. Nem csináltak a bolhából elefántot. Szóval megtanultunk magunkat szégyelni mindenféle szituációban, és gondoljatok el, milyen magyar mondatokat ismerünk. Én összeszedtem egy időbe ezeket. Szégyeld magad. Ugye én nem találtam hasonlót az angol kultúrában. Olyan van, hogy a szégyen van te rajtad, vagy amit csináltál, szégyen, de olyan nincs, hogy be ashamed of yourself. Szégyeld azt a valóságot, amit te vagy, azt így szégyeld. Mi meg ezt így kimondjuk. Ma följött hozzánk egy ilyen zongoraszállító, nagyon jó fej, muksó volt, hárman voltak, és a lányom, kislányom éjszaka még pellusban alszik, és ránéz, hát te rajtad még pellus van, hát én szégyellem magam, hát ez egyszerűen hallatlan, én szégyellem magam, tudod, és így azon gondolkodtam, hogy ez mennyire berögzült. És a lányom ott ül, és érted, mert bepisél még 3 évesen. Azt mondja, hogy hogy képzeled? Azt mondjuk egymásnak, csak így szavajárásom, hogy hogy képzeled? A hogy képzeled, nagyon-nagyon sokszor felnőttek mondják gyerekeknek. Ami magyarra lefordítva a következőt jelenti. Édes kisfiam, te milyen alapon érvelsz? És gondoljatok bele, hogy egy felnőtt egy gyereket megaláz arra, hogy nincs alapja, ahelyett, hogy alapot adna neki. Tehát a felnőtt az attól felnőtt, hogy a gyereknek alapot ad. Tanítja az alapra. Te pedig azt mondod, hogy neked nincs alapot. Te hogy jössz te ehhez? Neked, te semmi vagy, senki vagy. Ez a hogy képzeled mondatunk. Köszönöm szépen. Még ennyit sem tudsz megtenni. Ugye az előbb már mondtam. Aminek az a különlegessége, hogy ez azt jelenti, hogy van egy idő, van egy mennyiségi határozó, ami nincs meghatározva. Tehát végső soron nem lényeges, hogy te figyelj, ekkora felelősséged volt, és azt nem tudtad betölteni, hanem hogy nem mondom meg, csak az a lényeg, hogy nem érted el. És meg tudlak alázni vele. Én ennyit se tudtam megtenni. Mennyit nem tudtam. Ahogy Móriczka elképzeli, azonosítalak valakivel, és lealázlak hozzá. Mi vagyok én? Nem szállok le a te szintedre. Alá fölé rendeltség. Vegye már észre magát. Én jobban tudom, hogy neki mit kéne csinálni. Ő nem elég felnőtt ember, hogy ő tudná már, hogy milyen döntéseket kell hozni. Vegye már észre magát. Ahelyett, hogy ezt meg ezt megtenni. Már megint én tudom jobban, hogy neki mit kéne csinálnia. Ki hallott már ilyet? Miért? Ugye megint az, ki hallott már ilyet? Megint valami bolhátból elefántot csinálunk, és nem akarjuk meghatározni. A lényeg az, hogy már a határozatlansága, a nagy hömpölygő, amihez képest lehet megszégyeníteni. Egy normális városban bezzeg. És ez a kedvencem volt, mert én Oxfordban laktam, ez egy normális város. És ott is föltúrják az utat. Ott is beszűkül az út, és akkor ott is dugó alakul ki. Az, hogy egy normális városban bezzeg ilyet nem csinálnak, azt a mondatot én pár hét azután hallottam a héven, amikor hazajöttem, az körülbelül azt jelenti, hogy van egy normális város, ami nem létezik, amihez képest székesfővárosunkat megalázzuk. Ez is tehát olyan logikus, tehát hogy így működünk. Valamihez képest alul teljesítettél. Tök mindegy, hogy ez létezik, értelmes, körülhatárolható felelősség vagy mennyiség. Nem az a lényeg. És ez az egész, egy ilyen kultúrában felnőni, az azt jelenti, hogy ne az ilyen kultúrában lévő embereknek a figyelme állandóan externális. Ezt mondják a kutatások. A bűntudatalpú kultúrában van egy standard, amit szépen elsajátítasz, és a saját standardeddé válik. Ha nem éred el, akkor benézel magadba, és azt mondod, hogy ezt elcsesztem, ennél azért én jobb vagyok. Az externális az azt jelenti, hogy nem az a lényeg, hogy neked mi a standard, hanem az, hogy mi a körülötted állóknak. Az a fontos, hogy ő mit gondol. Mert akkor tudod bebiztosítani magadat, hogy ne szégyenülj meg. Bemész egy helyzetbe, bemész egy terembe, először vagy a terembe, és beleszagolsz a levegőbe, és keresed azt, hogy ki fogja itt meghatározni, hogy hogy kell itt viselkedni. Mert hogy kell, azt én nem tudom. Meg az, de nagyon fontos tudni, hogy itt ki a főnök, ki a tekintély, ki a standard adó, mert egyébként megüthetem a bokámat, tudnom kell. Kifele figyelünk, még az is egy érdekes példa, hogy a barátom ugye amerikai, egy nagyon jó barátom amerikai, együtt csináljuk a gyülekezetet, ő itt él 12 éve, beszívta magába a magyar kultúrát, és jól beszéli a nyelvet, ismeri. És mondtam, hogy nekem már az is csodálatos volt, mikor Budapestre költözött, hogy mennyire kevés a koccanás. Egy ekkora városban, Amerikában rengeteg koccanás van. Én nem értettem, hogy ezt miért mondja. Elmentem Amerikába, és látom, hogy hogy vezetnek az emberek. Így mennek előre, és így nem nagyon törődnek azzal, hogy mi van. Magyarok a tükörbe, három autó előre, három autó hátra, és minden irányba mindenkiről tudni akarunk. Egyfolytában figyelünk, iszonyatosan figyelünk a környezetünkre, és minden ember, minden idegszála ki van élezve. Így tudunk túlélni. Ez az externális kultúra. Az ilyen kultúra korrumpálja a lelket. Ugyanis az a bűn, amit más lát, az a kudarc, amit más lát, az érdekel minket, hogy mások mit gondolnak. Ha valami rosszat csinálok, de nem látta senki, nem történt meg, nem bűn. Egy standardet elfogadó kultúrában az a bűn, ami bűn akkor is, ha látják meg, amikor nem. Viszont, ha látják emberek, hogy én vétkeztem, de én tudom, hogy nem, akkor az életem árán is megvédem az igazamat. Egy ilyen kultúrában viszont, ha elegen mondják, hogy hülye vagy, akkor el is fogadod. Mert ugye látták, bár nem csináltál semmit, de sokan látták. Úgyhogy nem csak az a jó oldala van meg, hogy nem történt meg, és a jó oldalát is kihasználjuk, hanem a rossz oldala is ott van, hogy olyan dolgokért is megszégyenülsz, amiket nem követtél el. Már mielőtt még kettőt ocsúrnál, már megkaptad az ütést, és darabokra vagy törve. Pedig nem is te. Minden személyes. Egy ilyen kultúrában nem azt mondják neked, hogy figyelj, ez a dolgozat pocsék, de benne több van, hanem hogy valami nem szedted össze magad, állandóan ezt csinálod, így nem lesz belőled semmi, így ne haragudj, kisfiam. Ahogyis, amit te leteszel az asztalra, meg amit, az te vagy. Az rólad mond el valamit. Ha ide jön egy angol cégvezető, és azt mondja, hogy drága Kati, figyelj, ez a levél így ebben a formában nem jó, akkor amit te hallasz, drága Kati, te ekkora seggfej vagy, de hülye vagy, komolyan azt gondoltad, hogy ez a munkahely így meg fog téged tartani, semmire se vagy jó, te ezt hallod, pedig csak annyit mondod, hogy nem jó a leveled, mert minden személyes. Amikor oda mentem a hídra egyszer augusztus 20-án, akkor ugye ott ki kell bélelni egy helyet magadnak, és farkas törvények vannak, hogy ezt meg kell tartani, ez a Margit híd. És mellettünk volt egy külföldi család, és ők nem tudták ezt. Tehát ők kóvályogtak, nem zártak össze eléggé, és akkor ugye egy idő után be is szüremkedtek oda magyarok. És én akkor még Angliából jöttem meg, és azért él bennem ez a sztori, mert olyat csináltam, amit ma már azóta megtanultam, hogy ilyen hülyeséget nem szabad, hogy én szólok annak a párnak, hogy ne haragudjanak, de ott mások állnak, tudod. Miért? Mennyire abnormális viselkedés ez Magyarországon, hogy te közbelépsz, mikor nem hívott senki. Angliában pedig ugye az emberek megszólítják egymást, fölhívják a figyelmet egymásra, és mindenki örül a másiknak, hogy oh, thank you very much, nagyon köszönöm, örülök neki, hogy ezt elmondta, így most akkor jobban tudom csinálni. Miért? Mert amit elmond, hogy ez nem jó, vagy az indexet, a lámpát égve hagyta, az nem azt mondta, hogy hülye vagy, hanem azt, hogy ne, figyelj, az aksi nem erülje le. Mert egyértelmű mind a kettőjük számára, hogy itt senki nem gondolja, hogy a másik hülye. Szóval oda mentem ehhez a figurához, és mondtam nekik, hogy ne haragudjanak, csak akarok szólni, hogy itt valaki más már áll. Jó, hát mit tudtam én, jó van, akkor most mit tudtam én? És ez volt a válasz, és akkor jöttem rá, hogy ő tök mást hallott. Ő azt hallotta, hogy te tényleg ekkora sutta hülye vagy, hogy ide állsz, amikor itt valaki másnál barom. Te komolyan, ezt éved már észre magad. Ő ezt hallotta. Mert egy ember 20 éves korára már annyiszor kapott, hogy már ez van benne. Egy ilyen kultúrában hárítod a felelősséget. Csak azt csinálod meg szívesen, amit muszáj. Ami nem fogsz több felelősséget venni, mert azért majd csak úgyis a bűnti jár. Dicséret nem jár, a bűnti jár. Hogyha elrontod, akkor magadra vethetsz. Ezért az emberek nem kezdeményezők, visszahúzódnak, nem csinálnak inkább semmit. És ezért egy magyar tök föl van húzva, tele van kreativitása. Egyébként ez az én elméletem. Hogy ebben a világban, ebben a kultúrában borzasztó kreatívan kell élni. Tudod, jön mindenhonnan a lehetőség, hogy meg fogsz szégyenülni, meg valami történik, és te iszonyatosan jól mész. Na most ez egy vízilabda csapatban összejön ez a kreativitás, hogy úgy megy a labda, akkor azok legyőzhetetlenek. A magyar foci sikere az nem abból állt az aranycsapatnál, hogy ők erősebbek voltak, vagy jobb erőlétben voltak, mint más csapatok, hanem azért, mert kiszámíthatatlanul játszottak. Egy magyar, ha kiút egy külföldi egyetemre, akkor Nobel-díjas lehet belőle. Mert úgy gondolkodik, olyan kreatívan gondolkodik, hogy viszont ott nem bántják. Ott leveszi a pánciát, és az egész kreatív energia, az belemegy abba, amivel ő foglalkozik. Ez az én elméletem, nem biztos, hogy ez van mögötte, de az a lényeg, hogy te itt nem mersz lépni, te itt elfojtod, te itt visszahúzod. Te itt csöndben maradsz. És aztán így tanulsz meg élni, és rengeteg minden nem jön ki belőled. Szóval alapvetően egy ilyen kultúrának az a fura velejárója van, hogy nem tanít meg felnőtt embernek élni. Mert az körülötted lévő emberektől sose kapod meg azt a kreditet, hogy eljutottál egy ponton az életedbe oda, hogy tudsz egy felnőtt döntést hozni. Hanem mindig azt érzed, és jó, túlzok, de nagyon sokszor azt érzed, hogy nem. Hogy az irodában lekezelően beszélnek veled, a BKV-nál lekezelően beszélnek veled, az óvodában lekezelően beszélnek veled, a kirendeltségben lekezelően beszélnek veled. Végig azt éreztetik, hogy nem vagy te felnőtt ember, aki tiszteletet érdemel, és meg tudja oldani a dolgokat, és ki vagyok én, hogy beleszóljak, hanem úgy állnak hozzá, mint egy gyerekhez. És az eszköz, amivel majd téged ők arra tanítanak, hogy merre kell menni, az a szégyen. Majd én megmondom, hogy merre kell menni, majd én tudom, hogy neked mire van szükséged, hogy kell éljél. Rángatnak és manipulálnak minket, mert a szégyen egy elképesztően erős manipulációs eszköz. Az annak az eszköze, hogy én, mindig van egy tekintélyszemély, a szégyen mindig emberekhez kapcsolódik. És én határozom meg a te helyedet a világban, és a te értékedet a világban. Én tudom, hogy te mennyit érsz. Mennyire arrogáns dolog ez, hogy valaki így mer belelépni az én életembe, hogy ő erről ítéletet mond. És megteszik, mert akkor te végül azt teszed, amit ő szeretné. Végül a dolgok abba az irányba mennek. Jól fog viselkedni, tudja a helyét, nem pattog, nem okvetlenkedik. Ugye ez is okvetlenkedik, de nem tudom. Tehát az is gondoljatok bele, hogy az okvetlenkedés, okvetetlenkedés, azt hiszem így van. Az egy olyan szó, ami azt az embert írja le, aki mondjuk föláll és kezdeményez. És valamit tesz. Az magyarul csak okvetetlenkedik. Húzd be a fejedet, és mindenki legyen egy magas. Emiatt mi fölveszük a páncélunkat, egész nap figyelünk, így éljük az életünket, és borzasztó fáradtak vagyunk. Nagyon fárasztó magyarnak lenni. Legalábbis én azt érzem, hogy az ember reggel fölkel, és... Szóval ez ma, mit csináljunk akkor ezzel? És mondok néhány dolgot, mert ugye ez most a diagnózis volt. És szeretnék pár szót mondani arra, hogy mit tudtok tenni. Ami a különlegesség ennek a szégyen alapú kultúrának, hogy ez alapvetően konvenció. Azt mondani, hogy ez az ország ilyen, ezt megtanultuk. Ugyanannyi lenne, ugyanolyan energia azt tanulni, hogy have a nice day. Az is csak egy konvenció. Egyik se igaz. Tehát csak az egyik jobb érzés ad az embernek. És az a fura vele, hogy felszínes ez a szégyen. Tehát ez egy olyan szégyen, ez egy olyan fajta kapcsolódás, amit lehetne tök egyszerűen másképp csinálni. Csak nem tesszük meg, és ezért ez egy teljesen felesleges teher az életünkben. És ezt úgy szoktam mondani, hogy az ember sokféleképpen él meg szégyent. Van egy olyan szégyen, amit azzal úgy élnek szégyen hatások, hogy megszületsz, és megszégyenítenek, és kemény kapcsolatokban 30-20 év alatt az alkoholista édesapád. Tehát, hogy rendkívül sok módon tudunk szégyent megélni. Ez viszont a szégyennek nem a vertikális, hanem a horizontális vetülete, hogy igazából társadalom a generáció generációra adja át azt, hogy kell együtt élni, és ezt találta ki, hogy így. És az van, hogy a kettő nem elválasztható egymástól, ha tudtok követni. egy olyan család, ami tele van megszégyenítéssel, az nyilván hat a kultúrára. És az a kultúra, amilyen van, az nyilván sokat tesz azért, hogy ilyen családjaink legyenek. Ez oda-visszaható dolog. De én éppen ezért nehéz elválasztani, hogy a kultúránkban lévő szégyen mechanizmusokat, úgy általában a szégyentől, hogy például egy olyan szégyentől, hogy valakit megbecstenítenek. Nem nagyon tudjuk ezeket elválasztani, csak ugyanazt éljük meg, és mindegyiknél ugyanazt érezzük. Hogy a menekülés, a javulás, a gyógyulásnak alapvetően belül kell elkezdődnie. Bármennyire jó lenne, ha azt mondanám, hogy ezt meg ezt kell csinálni a magyar kultúrában, és jól fogunk tudni együtt élni, igazából az ember szívénél kell kezdenie. És ezért az ember szívéről beszélek először, mert ott indulhat el a változás. És a következőt állapították meg. Szégyenkutatók. Hogy a szégyen, amikor egy ember szégyent él meg, két válaszreakció születik meg benned azonnal. Ez az a leforrázottság, vacakérzés, ami benned van. Az egyik az, hogy küzdj, a másik az, hogy menekülj. Ezt a kettőt érzed. Ez valami ebből a kettőből kell, hogy csinálj. Ebben nincsen benne egyáltalán a probléma megoldás, hogy most velem valami történik, itt most valami helyzet van, hogyan tudnánk ezen tovább lendülni. Ez nincs benne. Meg kell küzdenem, el kell menekülnöm. Ezért hiányzik belőle a probléma megoldás, hiányzik belőle a kapcsolat. Tehát nem, ott, amikor megszégyenül egy ember, már nem számít, hogy ki van ott, nem számít, hogy hogyan lehetne azt a kapcsolatot rendbehozni, hanem csak azt számít, hogy hogyan tudnék megmenekülni ebből a helyzetből, enyhíteni a belső szégyenemen, vagy hogyan csapjak vissza. Ezért érzel tehetetlenséget egy ilyen helyzetben. Már meg vagy tanítva rá, mert a franc reakciót tudnál szülni, amikor ez annyira zsigerből jön. Valaki ezt még jobban lebontotta, és azt mondta, hogy három irányú reakciója van egy embernek, amikor szégyent érez. Az egyik az ember irányú reakció, a másik az embertől elfele lévő reakció, és a harmadik az ember ellenes reakció. Az első se téveztem meg titeket. Az ember irányú reakció az, hogy tudnám ezt jóvá tenni, hogy tudnék megfelelni az emberek, és enyhíteni ezt a szitut. Ott már sikerült az aláfölé rendeltségben neked, téged befenyíteni. A másik, az embertől el, az, hogy elbújok, visszahúzódok, leépítem a kapcsolataimat. Nem, inkább ilyenkor megsemmisülve, csöndben nem sok vizet zavarok. A harmadik meg az agresszív. Hogy én lesz, na engem többet senki ebben az országban soha, mindenki dögöljön meg. És az volt az érdekes, és akkor tudtam azt, bocsánat, hogy ilyen szavak, én nem tudtam még ezt az előadást ilyen szavak nélkül végigtartani, mert ezek tapadnak hozzá, és mindenki tudja rajtam kívül itt, hogy, vagy velem együtt itt, hogy ezek a legfinomabb szavak, amiket a magyar kultúrából most fölidézek, mert ennél sokkal daftosabban szoktuk ezeket a dolgokat elintézni. Szóval volt egy olyan emlékem, amikor, meg akkor tudtam, hogy az angliai hatásnak vége van, amikor ráparkoltam a fűre ott a házunk környékén. És akkor ott már évek óta húzódik ez a kutyasétáltatók, autóparkolók nagy örök háborúja. És mikor leparkoltam a fűre a kocsival, már láttam, hogy egy kutyasétáltató felém tart. És minden páncél be volt zárva, kinyitottam az ajtót, és akkor azt mondja, hogy muszáj ide parkolni a kocsival. Visszafordultam, muszáj ide szaratni a kutyáját. És kb. Lezártuk a beszélgetést. Megküzdöttünk, ez volt a küzdős. Senki nem menekült el, de a probléma megoldás nem volt benne. Mit tudsz tenni egy ilyen helyzetben? Ha beindul a szégyen, ha benne vagy egy ilyen szituációban, a legelső és a legjobb dolog, amit tudsz, ha most elkezdesz tudatosan erre figyelni. Abban a pillanatban tudatosítod, hogy hopp, most egy szégyentrippen van, hopp, most megaláztak, hopp, ez egy megalázó helyzet, hopp, most itt egy értelmetlen, tehetetlen érzetet érzek, és egy nagyon erős belső leforrázottságot, és az egész olyan megsemmisítő, akkor hátralépsz, és azt mondod, hogy jó, most mi történt? Most mit tehetek most? Mert abban a pillanatban, hogy ezt csinálod, a küzdj és menekülj reakcióból visszaléptél. Elindult egy olyan irányba, ami mégiscsak a probléma megoldás felé vezet, vagyis elkezdett kihúzni a szégyen alól a talajt. Tehát már csak azzal, hogy fölismered, hogy vagy szégyenítve, azzal, hogy fölismered, hogy most, ami most történik, ez nem normális, hanem az a magyar szégyen kultúra, akkor már sokat tudsz vele nyerni. Az empátia, ez a második, hogy szükségünk van arra egy ilyen helyzetben, hogy valaki azt mondja, hogy ja, Nem történt nagy dolog, ez nem nagy dolog. Mert ugye minden belül azt mondja, hogy semmik vagyunk, hogy nem vagyunk értékesek. És a szégyen, mivel egy embertől emberre terjedő dolog, mivel az egy társadalmi, egy kapcsolati, egy közösségi dolog, emberek nélkül nem nagyon tudunk belőle szabadulni. Nem nagyon tudjuk máshogy megtapasztalni. De ez egy nehéz dolog, mert ez azt jelenti, hogy ki kell tárulkozz. Lennie kell olyan barátodnak, olyan kapcsolatodnak, aki lát. Aki láthat téged, aki röhögve tudja azt mondani, hogy ami veled történt, az nem nagy dolog. Az egyszerű, figyelj, velem is volt ilyen, és az empátiát átadja. És gondoljátok el, hogy a magyarok a legempatikusabb emberek kiválhatnak, ha a szégyenükre megtapasztalják az empátiát. Tehát az a durva, hogy ha van egy ilyen köröd, egy barátságod, ahol ezt megtapasztalod, egy kapcsolatod, akkor rögtön nagyon érzékenyen fogsz tudni reagálni egy ember, akinek látod, hogy megsemmisült a pillanatban, ott előtted. Érzed, látod. Mint én a buszsofőrnél, hogy azt éreztem, hogy ezek szembenek sikerült elrontani reggel a kedvét. Mit mondhatnék neki, hogy vele vagyok? Csak hát mi nem voltunk ilyen kapcsolatban. De a lényeg, hogy amit kapsz, ahogy vigasztalnak téged, ugye mondja az Isten, úgy tudsz te is vigasztalni másokat. Amilyen vigasztalással ő van feléd. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjátok, hogy Isten iszonyatos együttérzéssel van a magyarok felé. Hogy nem haragszik a magyarokra, hanem szánja bánja ezt az egészet. Hogy össze van törve. Hogy ő nem egy káráló vénasszonyt lát, hanem egy összetört, megszégyenített embert. Mit változtat például rajtunk és a mi missziónkba, bocsánat, a mi missziónkon, és a mi magyarok és a saját népünk iránti szereteten, ha fölfogjuk, hogy mennyit szenvednek itt a magyarok. Mikor valaki azt mondja nekem, hogy de ki kell állni a kisebbségére, nem tudom milyen csoportért, nem tudom miért, mert hogy őket mennyit megszégyenítik, akkor mindig az van benne, hogy itt mindenkit megszégyenítene. Itt mindenkiért ki lehet állni. Ezért az országért ki lehet állni. Ezekért az emberekért megtörhet a szívünk. Erről lesz még egy pár mondat a legeslegvégén. Szóval az empátia, hogyha elmondod valakinek, sorvasztod a szégyent. Mert a szégyen ugye leginkább akkor lesz erős, ha lenyomod, ha kussolsz róla, ha nem beszélsz róla. Tele van akkor energiával. Tehát meg vagy szégyenítve, és beszélned kell róla. Dumálnod kell arról, hogy mi az, ami benned van. És ez nagyon nagy bátorságot kíván. És itt a harmadik dolog, hogy nagyon fura, ambivalens, de nem a szégyentől kell megszabadulni, hogy bátor legyen, hanem bátorrá kell válni, hogy megszabadulj a szégyentől. Iszonyatosan gyávák vagyunk mi magyarok. És én úgy meguntam már gyávának lenni. Timothy Keller mondja, és neki van egy ilyen komoly tanulmánya arról, hogy a bálványok milyenek az életünkben, és ezeket nagyon sokat forgatjuk, ismerjük. Emlékeztek, négy fő bálványról beszél, a kontroll, a hatalom, a kényelem és a másoknak való megfelelés. És erről a negyedikről azt mondja, hogy a másoknak való megfelelés, ez egy olyan bálvány, amikor az ember legmélyebb rémálma az, hogy elutasítják. Az körülötte lévők azt érzik, hogy hogy leszívjuk őket. Tehát, hogy annyira megyünk pékítőleg, megfelel, biztos, hogy jól tetszik, hogy igazából már ezt érzik az emberek. És a defektusa egy megfelelni vágyó embernek a gyávaság. Ez a defektusa, ez az, amivel nem tud megküzdeni. És az a durva, hogy ez a mi kultúránk, ez majdnem mindenkiből egy ilyen bálványimádot csinál. Tehát úgy tudunk csüngni mások véleményén, annyira fontossá válik nekünk. Mert a túlélésünk záloga, hogy értem és tudom, hogy ő mit gondol rólam. És sikerül ezt befolyásolnom, akkor kisebb és kevesebb szégyennel élek. Ha nem sikerül, akkor megsemmisítenek. És itt annyit mondanék el, hogy bújjatok elő, legyetek bátrak. Vállaljátok be, hogy elvesztetek kapcsolatokat. Vállaljátok be, hogy emberek lemorzsolódnak rólatok, hogy nem minden kapcsolatot fog működni, hogy hülyének néznek majd, hogy nem fognak szeretni, hogy azt fogják gondolni, hogy nem vagy jó fej. De ha tudod, hogy azért teszed, mert most azt vagy, és az jön elő, aki te vagy, az bátor. És ugye azt írja a Biblia, hogy nem a félelem lelkét hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Gondoljatok, mennyire kapcsolódik ez ide. Benne van erő, szeretet, hogy van egy hátszelünk, és a józanság, tehát hogy megint azt mondom, hogy nem a küzd és menekül, hanem józanok maradhatunk. Tehát Isten meg tudja tolni ezt a szekeret. Azt mondja, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesztünk, hanem a hité, hogy életet nyerjünk. Tehát igazából a magyaroknak marhára föl kéne bátorodni, de ha van köztük olyan, aki bátor lehet, aki kapott felhatalmazást arra, hogy bátrabban élje az életét, akkor az a keresztény. Nem az a fontos, hogy mi a helyes, vagy mi a helytelen egy ilyen szituációban, hanem az a fontos, hogy ki kell mondanod az igazat. Értitek, mi a különbség? Milyenkor latolgatunk, azt érezzük, hogy lehet, hogy nincs igazunk, hülyék vagyunk, mi vagyunk akiknek, és nem, mondd ki az igazat. Hát ez most iszonyatosan rosszul esett, ezt én kikérem magamnak. Hogy így beszélsz velem, egy másik ember vagyok. Tehát az a lényeg, hogy érezzük, értjük, halljuk, ott van bennünk az a dű. Csak ugye keresztények vagyunk, nem szabad dühösnek lenni, alázat az, hogy és igazából nem alázatos vagy, hanem gyáva. Nem Isten gyermeke, hanem egy másik embernek a rabszolgája. Most ezeket nagyon-nagyon eltúzom, de hogy ezek a kapcsolatainkban nagyon benne tudnak lenni. És ez, amit talán itt az elején egy kicsit pedzegette, hogy a bátorság nem az, hogy nem félsz, hanem a bátorság az, hogy valami többre becsülsz, mint azt, amitől félsz. És becsüld meg azt a lelket, amit megszégyenítettek. Azt annak a méltóságát, aki te vagy, és akire azt mondták, hogy már ennyit se tudsz megtenni. Hülye vagy, kisfiam. Itt vagytok, és párkapcsolatokban valakinek még nincs, valakinek van, de akinek nincs, hányszor van az, hogy te ezért kerülöd el azt, hogy oda menjél hozzá, hogy beszélj vele, hogy kinyítsd a szívedet, mert félsz, hogy mit fog mondani, és ha azt mondja, hogy nem kell ezt neki, akkor csak annyi történik, hogy nem kell ezt neki. A te értéked ez semmi köze. Csak mi úgy éljük meg, hogy egész mindenemmel együtt elutasította. És inkább várunk, és keressük, és a legbiztonságosabb útját keressük annak, hogy hátra összejünk valakivel, és 10 év óta nem működik ez a szív. Ugye ez 10 éve nem működik. Azt, hogy bátor legyél, ebben is. Állj föl, férfiak vagytok, menjetek oda, nő vagy. Fejezd ki a tetszésedet, és mi történhet? Érted? Mi történhet? És ez a durva, hogy az, ami történhet, az egy bolhából épített elefánt. Mi hiszük, hogy az történhet, hogy a BKV ellenőr csontig aláz. Nem, nincs nálam a bérlet. Nem kellettem neki. Nem, otthon hagytam a pénztárcámat. Ez mind ugyanaz a kategória, csak a mi országunkban őrületesen fel van fújva. És ezt tanultuk. Ez az egészben lényeges. Ezt tanultuk. Ez egy tanult, konvencionális szégyen, és ebből lehet szabadulni. Nem, itt nincs vége. Mert ez volt az, ahol azt érzem, hogy van még egy pár percem. Tehát elismétlem, tehát hogy tudatosság, tök jól leleplezni, empátia és megnyílni a szégyen érzeteddel kapcsolatban, és bátorrá válni. Azt mondja, hogy bátor akarok lenni. Tehát ezen gondolkodni, hogy mit jelent bátornak lenni. És legyőzni a félelmedet, és a szégyen eltűnik, vagy elkezd összesorvadni. Egy másik terület, ami viszont már nem a szívvel kapcsolatos, itt hadd szóljak valamit, ez lesz lehet a nehezebb. Ez lesz lehet az, amit nehezebb lesz bevennetek. Hogy változnia kell a kapcsolatunknak a kultúránkhoz. Változnia kell a kapcsolatunknak a magyarokhoz. A gondolatainknak a magyarokról. Az egyik barátom, aki amerikai, megkérdeztük, pont egy hete ő volt a vendégtanító a gyülekezetben, hogy milyennek látja a magyarokat. Így első blikre, amikor ide költözött, még emlékszik rá. És akkor azt mondta, hogy az volt az első benyomásom, hogy a magyarok iszonyatosan fontosnak tartják a múltjukat, és ez elképesztő mennyiségű önértékelési zavarhoz és depresszióhoz vezető náluk. És rengeteg fájdalom származik nekik ebből. És olyan érdekes volt, hogy szerintem mennyire jó diagnózis. Nagyon fontosnak tartjuk a múltunkat, és mégis igazából semmi jó nem származik nekünk belőle. Tehát ez milyen értelmetlen, hogy magunk közelünk valamit, és nem jó. Nagyon fontos kérdés, milyen népnek tartod a magyart? Milyen nemzetnek tartod azt az országot? Nem kell politika hozzá, csak a képed. Fontos? Nagyon fontos neked ez? Nem érdekel? Letoljod? Azért túl nagyra értékeled. A magyarok azok igen, ilyenek, olyanok. Gondold el, hogy a minden bizonygatás mennyire a szégyenünk. Nekünk nagy ország voltunk, nagy királyaink voltak nekünk. Sok volt tengerpartunk. Minden, ezeket még ki mondja? Melyik ember bizonygatja, hogy mindene volt? Az, amelyik nem gondolja, hogy elég ezek nélkül. Az egész balkán kutya érzést Angliában értettem meg, hogy valami nem stimmel az én identitásommal, a magyar identitásommal, mert nagyon próbálom kompenzálni magamat a britekkel szemben. És nem csak én, hanem majdnem minden magyar. Azt mondja az egyik, hogy nem is érti, szinte sehol semmilyen fajta felirat nincs, hogy valami magyar származású, hogy valamit magyarok találtak fel. És mondtam, hogy mit érdekel már ez egy britet? Miért kéne, hogy érdekeljen? És neked elsősorban, neked ez miért fontos, hogy egy brit mit gondol? Vagy tök tagadod. Utánom, hogy itt vagyok. Románok, magyarok, én nem is mondom el, hogy milyen származás, honnan jövök, hanem próbálom a lehető legjobban eltakarni az akcentusomat, mert nekem ez nem fontos már. És emlékszem arra, amikor egy tüntetésen, mindegy, az nem érdekes, hogy hol, de az a lényeg, hogy egy lobogó felvonáson, valahol, ahol ilyen magyar nemzeti ünnepi valami volt, elsétált egy fiatal srác, meg egy fiatal lány, ez most csúnya lesz, és az egyik azt mondta, hogy kurva Szent István. És akkor azon gondolkodtam, ment a himnusz, kurva Szent István, és bocsánat, csúnya. Azon gondolkodtam, hogy ott ültem, vagy ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy mi késztet egy 21. századi magyart, hogy így belerúgjon szerencsétlen Szent Istvánba, oda ezer évvel korábbra, ha nem a szégyennek a másik oldala, hogy én nem nagyra becsülöm, én tagadom. Én nem tartozom ide. Mint az a gyerek, akit nagyon megszégyenített az alkoholista apja, és az egyik az azt mondja, hogy nagy család a milyen kis, bizonygatja, hogy milyen jó család vagyunk, és igazából próbál minden lyukat befoltozni. A másik pedig elmegy otthonról, és soha még a nevét sem akarja használni annak a családnak. Mind a kettő a szégyen reakciója. És amivel a szégyen társadalmi kapcsolatokhoz kötődik, tehát marhára fontos, hogy mit gondolsz a többi magyarról, őróluk, a kultúránkról, a társadalmunkról, amihez kapcsolódunk. És mert tényleg azt érzed-e, hogy a történelmünk a tehetetlenséget közvetíti. Hogy igazából ott mennyire jó lett volna, de bejöttek az oroszok, ott tök jó lett volna, de majdnem megnyertük, de nem, mert jöttek a csúnya, nem tudom, és mégis azt érezzük, hogy végig sodrottunk, és sosem voltunk a magunk urai. Ez úgy verik belénk, olyan szinten, hogy én el is hiszem, hogy a magyar az, aki próbálkozik, de hiába úgyse fog neki sikerülni. Ez a mi történelmünk. És akármennyire azt mondjuk, hogy nem ilyen, de ilyen, hogy ne, az összes ünnepünk ilyen. Azt megünnepeljük, amit elvesztettünk. Az országot, az ország részeket, a forradalmat, a másik forradalmat. Tehát, hogy ügyesen csináltunk ezekből ünnepet. És és a magyarok áldozatok. Mi áldozatok vagyunk. Mi igazából minden csúnyaságnak, ami Európában minket ér, kelettől nyugatig, minket jól meggyaláztak. Ez az egyik olvasat. A másik, megérdemeltük. Trianont nekik. Sok bunkó kis szemétláda itt, nem kell. Ez a másik, ilyet is hallani. Hogy Magyarország csak ne pattogjon, egy ilyen kis csipa, semmilyen ország, és inkább Európa. Ez ugyanaz. A szégyen két oldala. Nem tehetünk semmiről, mindenről mi tehetünk. Mint a gyerek, aki tagadja, és a szülei, és ő ezt a családot megtagadja. A másik azt mondja, hogy az anyukámat megvert az apám, én tehetek róla. Arról is én tehetek. A helyes, valódi, igazságos módja nem ez, hogyha ránézünk a kultúránkra, és az Isten azt mondja, hogy méltányossággal. A méltányosság az, hogy igazságosan, látva, hogy mi a felelősségünk, és mi nem. És ez a legjobb kérdés, amikor azt gondolod, hogy magyarként mit gondolsz a magyar kultúráról és a magyar történelemről, hogy mi volt tényleg a mi hibánk? Mi az, amiért tényleg nekünk kell vállalni a felelősséget? És mi volt az, amiért nem? És amiért nekünk kellett, azt vald be. Amiért meg nem, azt meg ne. És ez olyan egyszerű, hogy már olyan módon egyszerű, hogy bennem körülbelül így csapódott le. Az én országomat én egy olyan országnak látom, amelyik egy nagy nemzet. Egy olyan nemzet, aminek nagy királyai voltak, és van egy nagy történelmünk. Én ezt nem akarom letagadni. Egy olyan történelem, amiben tök sokszor volt nagy hatalom Magyarország, Európa egyik legnagyobb állama, nagyon sokszor volt, hogy nem, de királyok voltak, történelmünk van. És van tényleg egy korona a parlamentben, ami tényleg az a korona. Viszont ha én olyan büszke vagyok arra, hogy ez egy nagy ország volt, és ez egy nagy, itt voltak nagy királyok, akkor miért nem vagyok én az első, aki bevallom, hogy rossz királyok voltunk? Hogy tényleg nagyon sokszor voltunk rossz uralkodók, és egy szlovák nyugodtan gondolhatja azt, hogy nekem nem volt itt jó. És akkor ez engem miért bánt? Nagy királyok voltunk, és ha egy nagy nemzet szülötte vagyok, akkor miért nem kérek bocsánatot? És ez bennem ott volt, és egyszer oda mentem egy szlovák nőhöz, egy nemzetközi keresztény konferencián, és nem ezért, hanem csak véletlenül elkezdtünk beszélgetni, és kínossá alakult a beszélgetés, mert egy kis japán keresztény folyamatosan mondta, hogy Magyarország, annak nagy történelme volt, és az egy nagy ország volt, nem? Azt úgy megcsonkították, nem? És ott ült a szlovák nő. És mondom, hogy igen, és hogy Budapest milyen szép, és azt éreztem, hogy nekem ez a történelmem, ennek a nőnek teljesen más olvasata van. És akkor végül elment a japán nő, és akkor oda néztem a szlovák nőt, és azt mondom, hogy szeretnék bocsánatot kérni mindazért, amit a magyarok tettek veletek. És majdnem elsírta magát. És az a durva, hogy én ettől kicsibb lettem? Nem, én ettől, én már nem szégyellem ezt az országot. Én nem szégyellem azt, hogy nagyok voltunk. Nagyok, és sokszor bénák. Viszont a kettő együtt járt. Vezettünk, nem jól vezettünk, mert vezettünk. Nincs mit ezen szégyelni. A magyar kultúránkhoz való kötődés, az, ahogy mi gondolunk rá, azon nagyon komolyan kell gondolni. És baromi rossz, hogyha te ezen nem gondolkodol, mert azt mondod, hogy keresztény vagyok, egy mennyei polgár, és mert itt vagy, élsz, és amit gondolsz, az hat rád. Meg az sem jó, hogyha túl misztifikálod. És végül, és a legeslegutolsó, amit már említettem, hogy mindez hogyan hat ránk a missziónkban. Hogy azok az emberek, akik körülöttünk élnek, meg tud-e értük esni a szívünk. Észrevesszük-e azt a magyar embert, aki azzal jött a világra, hogy egy becsületes ember lesz, aki majd Nobel-díjat fog ugye, egyszer majd elérni, és szeretné ezt egy magyar egyetemen. Nem mindenki, aki majdnem mindenki külföldön. És a kultúrában folyamatosan azzal szembesül, hogy kiskorúnak tartják. Folyamatosan azzal szembesül, hogy ő nem ér semmit. És a döntéseiben ő csak úgy is el fogja bénázni, hiszen állandóan megpróbálják manipulálni, hogy ne az döntse, amit ő szeretne. És egy idő után ezt el is fogadja. Ez az ember egy után azt fogja érezni, hogy én tényleg nem vagyok képes fölnőni. És egy áldozat lesz. Azt fogja érezni, hogy nem vállalhatom a felelősséget a tetteimért, és másoknak kell igazából az én életemet jobbá tenni. És visszahúzódik. Viszont ez az ember ettől még nem mond le az álmairól. Vannak álmai. És azt látja, hogy semmelyik sem valósul meg. És mi lesz? Irigy. Hogy bezzeg az, akinek van, az biztos lopta. Egy amerikai barátom mondta, hogy a magyarok, és az amik között, ez egy nagy különbség, hogy ha van egy amerikai, aki lát egy nagy házat egy nagy autóval, akkor azt mondja magába, hogy egyszer nekem is lesz olyan. Egy magyar meg azt mondja, hogy ez biztosan lopta. És azért, mert attól, hogy le vagyok bénulva, és a vágyaim elérhetetlenek, attól még vannak vágyaim. Aztán utána ebben az egész lebénultságban kell enyhítés, kell ítélkeznem, kell panaszkodnom, kell, hogy mások legyenek a hibások azért, hogy az én életem tönkre ment, és az én életem nem jut egyről a kettőre. Mert bátortalan vagyok, mert visszahúzódok, mert nem hiszem, hogy meg tudom csinálni. És ezért azt mondom, hogy igazából az izé tehet róla, ők tehetnek róla, az állam, meg a városvezetés tehet róla, meg az itt lakók nem tudnak normálisan viselkedni. Azért vagyok rosszul. Vagy azt mondom, hogy beteg vagyok, és hát itt fáj, meg ott fáj, és hát ezért nem megy. Keresem az enyhítő körülményeket. És nyilvánvalóan hibáztatok másokat egy idő után. Elmondom, hogy nyíltan elkezdek gyalászkodni, nyíltan elkezdem megvédeni magamat. Csak úgy tudom megvédeni magamat, mert elegem volt, hogy mindig menekülök. Hogy tudod mit, most te fogsz megdögleni. Elegem van, és ütök. És hogyha mindebből elegem van, akkor inkább kivonulok. Eltűnök. Felszívódok. Egy kicsit többet iszom. Megint egy kicsit többet iszom. És aztán utána már nem fáj semmi. Vagy elmegyek a Londonba. Ott sokkal jobb. Az is egy kivonulás. És az angol barátaim, azok, akikkel kint találkoztam, nem is hallják magukat, hogy és hogy éltek itt? Hát szarul. És mekkora a lakás? Hát hatod akkora, mint otthon. És a kaja ehetetlen, és otthon még otthon van a nagyanyám káposzta főzeléke. És miért vagy itt? Annyira jó dolgozni. Bemegyek, és így várnak. És van egy biztonságérzetük, kicsit többet keresnek, de hát olyan életkörülmények, hogy évek munkájával ér el, az én békási barátom oda, hogy ott legyen, ahol Békásmegyeren már volt. És ő csak Békásmegyeren lakott. És utána megy még csak tovább. De annyira sokszor kihallottam azt, hogy az a körülmény, ahogy őt kezelik ott, az egyszerűen csak azt az érzetet adja, hogy itt szeretnék maradni. Na most Én ezt hívom a szégyen körének. Tehát, hogy ez egy ilyen kör, ami így bezárul. És nagyon-nagyon sokat töprengek azon, hogy Istenhez hogy viszonyul, és ahogy az előbb mondtam, és ezzel fejezem be, hogy az Istenhez úgy viszonyul, hogy őt nem idegesítik a magyar közállapotok. Ő neki nem hullik ki a haja azért, mert ilyenek vagyunk, neki össze van törve a szíve. És ha ilyen országban élünk, ahol ekkora a fájdalom, ilyen sok a szégyenkezés, ennyi sokféle módon össze van törve az emberek szíve, és magukba vannak zárkózva, mekkora üzenet itt az evangélium. Nekünk a Biblia az ez, hogy Isten elmondta, hogy mik a feltételei. Ezek a feltételei, a parancsolatok azok elvárások. Ezt meg ezt meg kell tenni. Aztán ott áll árgus szemekkel, hogy mikor cseszed el. És végül egyébként az egészet letolja. Kicsit ilyen távolságtartóan nézi. Miközben az evangélium az azt mondja, hogy nem, ezek lehetőségek. Azért, mert bízok benned, mert elég erősnek tartalak, mert látok benned valamit, ezért kérem, hogy ezt tartsd meg. De ha elrontod, akkor nincs semmi baj, mert itt a kegyelem. És végig veled leszek. Ez az evangélium. Ez Istennek a velünk léte. Teljesen más, mint ahogy mi éljük az életünket, vagy néha olvasok a Bibliánkat. Van üzenetünk a magyaroknak, először is nektek, aztán utána a körülöttünk állóknak, az ő értékükről, és arról, hogy Isten mit lát bennük, és mit szeretne kihozni belőlük. És legyetek bátrak, és bújjatok elő. Bújjatok elő, és ne vessétek szembe ezt az egészet, és tényleg el fog futni előletek. Köszönöm a figyelmet.